mai reggel az igét a Zsoltárok könyvéből olvasom, az első Zsoltár. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről emlékezik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet idején, és a vétkesek az igazak közösségében, mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk.
Aki kapott egy ilyen vázlat, amikor bejött, lehet látni, hogy a színe a ma délőtti Isten tiszteletre az, hogy szeretnék boldog lenni. És valahogyan én azt látom, hogy ebben a világban, amiben mi éljünk, ez egy vágy, azt mondom, hogy majdnem mindenkinek. Az, hogy mindenki valahogyan kifejezi azt, hogy én szeretnék boldog lenni. Valahogyan mi majdnem azt mondjuk, hogy jogom van boldog lenni. És én azt látom, hogy egy állatvető hiba kövessük. És az a hiba az, hogy mi keresünk a boldogságot. És mi minden áron keresünk a boldogságot, és mi azt mondjuk, ha mi keresünk azt elég jó, akkor megtaláljuk. És akkor a következmény az, hogy mi létrehozunk, én azt mondom, hogy újabb boldog mondások. A hegyi beszédben látjuk, hogy Jézus mondott valamit, de valahogyan mi létrehozunk egy másik listát. Az egyik, ami nagyon jellemző, amit mi halljunk, amit esetleg mi mondjunk, az, hogy boldogok a gazdagok. És mi valahogyan folytatjunk azt, hogy azért, mert sokkal könnyebb az életünk. Azért, mert nem kell izgulni, hogy mit tesznek az asztalra a hónap végén. De valahogyan mi beleesünk abba a hibába, hogy mi azt mondjuk, ha gazdagok vagyunk, akkor az garantálja a boldogság. Azt kell mondanom, hogy ha mi nézünk körül a világban, és nézünk a gazdag embereket, akkor nagyon sok esetben kiderül, hogy rengeteg pénzük van, de hiányzik a boldogság az életünkből. A másik, amit mondjunk, boldogok azok, akik győznek, vagy akik az első helyet tudnak elérni. És mi valahogyan gondolunk, hogy ez igaz a sportban, aki győz, akkor azáltal biztos lesz boldogság. Vagy aki a legjobb lesz az osztályban, akkor attól lesz boldog az ember. Nem így van. Egy harmadik, amit mi mondjunk, az, hogy boldogok, akik egészségesek. És valahogyan mi azt mondjuk, hogy az egy alapvető feltétel a boldogságra, hogy valaki legyen egészséges. És akkor lényegében azt mondjuk, hogy kizárjunk azt, hogy az ember, aki nem egészséges, tud boldog lenni. Én azt mondom, hogy a legboldogabb emberek esetleg, akivel találkoztam az életemben, esetleg azok, akik betegek. Szóval nem az egészségtől függ az, hogy valaki tud boldog lenni, vagy nem. Egy harmadik, vagy egy negyedik, amit néha halljunk a fiatalok között, hogy boldogok azok, akinek van egy társa. Valahogyan mi egy olyan társadalomban éljünk, hogy mi azt mondjunk, és gondoljunk, hogy az ember csak akkor tud igazán boldog lenni, ha házasságban él. És akinek nincs párja, az nem tud boldog lenni. Én azt mondom, hogy ez nem igaz. Abban az értelemben, hogy ha valakinek nincs társa, nem jelenti, hogy nem tud boldog lenni. A boldogság nem függ attól, hogy van társ vagy nem. És nem szabad annyira leépíteni a dolgokat, hogy olyan, ha lesz egy társam, akkor minden problémám meg lesz oldva. A másik oldalon azt kell látni, hogy ha valakinek van társa, az nem garantálja a boldogság. Mert a házasság nem függ egy nap, hogy mi egy esküt mondjuk, hanem a boldog házasság attól függ, hogy az ember dolgozik azon. És létrehoz azt a boldogságot a kapcsolatban. Tudnénk tovább felsorolni egy listát, hogy a világban mit mondanak. De inkább a mi feladatunk ma délőtt nem mondani azt, hogy a világ mit mond, hanem nézni, hogy Isten mit mond. És az első Zsoltárban olvasunk a kövek között. Először az első versben felszólja, kik azok az emberek, akik nem lesznek boldogok. És utána a második versben folytatja azok, hogy ki a boldog ember. És én azt mondom, hogy ez a kincs nem az, hogy mi keresünk a boldogságot, és mi gondoljunk azt, hogy ha mi keresünk és dolgozunk azon, hogy szeretnék boldog lenni, akkor boldogok leszünk. Hanem az, hogyha mi nézünk, hogy Isten mit mond, és ha mi kövessünk az ő útmutatást, akkor igazán boldogok leszünk. Boldogok az ember, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolodok székére. Az első gondolat itt, az az ember boldog lesz, aki nem figyel a bűnösök, vagy a nem Isten szerinti élő emberek tanácsa szerint. Ez nem mondja azt, hogy nem fontos, hogy mi keresünk embereket, akik tudnak tanácsot adni nekünk, amikor kell hozni egy döntés. De igenis azt mondja, hogy nagyon óvatos kell lenni, hogy kitől kérünk tanácsot. Múlt héten tartottam egy alkalmat egy másik gyülekezetben, és konkrétan kértek, hogy beszélek a pénzről, és vasnap délután volt, és úgy csináltak, hogy kis asztalatnál voltunk, és amikor bevezettem azt, én azt mondom, hogy például, amikor mi kölcsön kérjünk pénzt, vagy ilyesmét, én azt mondom, hogy példaként azt mondom, hogy én nem vagyok biztos, hogy javasolném, hogy a Providenttől szabad kölcsön kérni pénzt. És egy tíz perc utána pedig akkor volt ezek a kis asztaloknál, amikor volt egy beszélgetés arról a részről, amit eddig elhangzott. És oda mentem az asztalomhoz, és az egyik nő, aki ott ült, azt mondja, hogy én a Providentnál dolgozom. És érdekes volt, hogy ő azt mondta, hogy azt, amikor mi részt veszünk a tanfolyamban, azt mondta nekünk, hogy az emberek fognak próbálni kölcsönt. És legalább, ha próbálnak kölcsönt tőlünk, akkor mi világos feltételek tudunk adni nekik, és akkor esetleg nem olyan, mint némelyik. Ami esetleg van egy kis igazságában. És ez a nő tovább mondta azt, hogy előfordul, amikor valaki kér kölcsön, amikor én beszélek vele, én azt mondom neki, hogy biztos erre a célra akarsz próbálni kölcsön. Én azt mondom, érdekes, hogy egy ilyen ember, aki szeretne adni neki kölcsön, ilyesmit mond, én gondolkoztam magamban, hogy nem hiszem, hogy nagyon gyakran mondja ezt az embereknek, mert akkor teljesen tönkretenné a saját üzletet. De én azt mondom, hogy az az ember, aki szeretne fölvenni kölcsönt, biztos a legjobb forrás, ahol ő tudna szerezni tanácsot, az ember, aki dolgozik a Providence-nél. Én nem vagyok meggyőzve abban, hogy az a legjobb forrás. És én azt mondom, hogy számtalan terület van a mi életünkben, amikor kell hozni egy döntést. Amikor keresünk útmutatást. És az a kérdés, hogy kitől kérjünk tanácsot. Egy másik terület, ami nagyon jellemző. Amikor az ember beteg. És én azt mondom, hogy amikor az ember beteg, mindig van valaki, aki mindent tud. És minden tanácsot tud mondani, és a legszélsőséges megoldásokat tud javasolni nekünk, mert ő ismert valaki, aki ezt csinált, és ez működött. Én azt mondom, hogy amikor beteg vagyok, én szeretnék keresni a legjobb szakképzett ember, aki tud tanácsot adni nekem, és aki tud gyógyszert adni nekem. Szerintem mindenki ezt csinálna. Mi keresünk a jó szakképzett ember, amikor tanács kell a betegségről. De én azt mondom, hogy ez érvényes mindegyik terület a mi életünkben. Nem mindegy, hogy kihez fordulunk és kérjünk tanácsot. És ez ezt mondja, hogy a bűnös ember az nem tud megfelelő jó tanácsot adni nekünk. Én azt mondom, hogy inkább, amikor kell hozni egy döntést, a legfontosabb nem az ember tanácsa, se a bűnös ember, se a lelki ember, hanem a legfontosabb nekünk azt a kérdést fel kell tenni, hogy mi az Isten akarata. És én azt mondom, hogy nagyon sok kérdésben az Isten igény ad választ nekünk azok a kérdésben, hogy mi az Isten akarata egy-egy kérdésben. A boldog ember az, aki nem a bűnösök tanácsa szerint jár. A következő lépés, és azért mondom, hogy egy lépés, mert én azt mondom, hogy itt ebben az elzsörvesben vannak fokozatok. Az első én csak figyelem a tanácsra, de a következő lépés az, hogy már ott áll a vétkező kell. Hogy azt mondom, hogy lényegében egy úton vagyok azok az emberek, akik vétkeznek. A példabeszédekben a 14. rész, a 12. versben olvasunk, hogy van út, amely egyenesnek látszik az embernek előtt, de halálba vezet. És van egy olyan veszély, hogy mi elfogadjuk azt a tanácsot, ami a bűnös ember mond, és mi lépjünk rá arra az útra, és kezdjünk egy olyan úton járni, ami nem Isten szerint. Ami bűnös. Ami bűn. És nem szabad kerülni azt a gondolat, hogy ha valami bűn, azt nem szabad csinálni. Az a kérdés, hogy mi mit teszünk. Az első gondolat így, az, hogy halljuk a tanács. A másik gondolat így, az, hogy bűn teszünk. És utána van egy harmadik lépcső, és nem úl a csúfolodok székére. Az a csúfoló, az egy ember, aki Isten ellen beszél. És én azt mondom, hogy ez már egy harmadik lépcsőre, ahol az ember megy. Először csak én hallom a tanácsot, utána én teszem a lépést, És a harmadik, én a rossz tanácsot, vagy a rosszat mondok másoknak. Bátorítom lényegében a másik ember, hogy ő is menjen a rossz úton. És Isten azt mondja, hogy ezek az emberek, akik ezek a dolgokat csinálnak, azok nem lesznek boldogok. A bűn soha sem hosszú távon vezet a boldogsághoz. Folytatjunk a második versben. Boldog ember az, aki az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről emelkedik éjjel nap. Az Úr törvényében gyönyörködik. Örülök! Ez valamit, amit élvezem. Valahogyan mi azt gondoljunk, hogy a törvény egy tehér. A törvény normás. És valahogyan mi azt mondjuk, hogy nem. Ez nem így van. De én azt mondom, hogy pont az ellenkező. Az Isten igéje nem egy teher, nem unalmas, hanem az Isten igéje valami, ami felszabadít. Mondom egy vagy két példa. Egy mai otthonban nagyon jellemző, hogy az embernek van egy ilyen, esetleg egy videó lejátszó, vagy egy DVD lejátszó. Ki az, aki vacsorolta azt, hazavitte, és végig olvasta azt a kézikönyvet, ami jön vele? Van valaki, aki végig olvasta azt a könyvet? A Mr. Julegan. Látszunk, hogy ő miért ért a dolgokhoz. De én azt mondom, hogy mi általában, mi gyorsan akarunk használni, valahogyan próbáljuk összerakni azt, és mindig küzdködünk vele. Miért nem tudok előre programozni azt, hogy fölvesz azt a dolgot időben, amikor, és mindig, amikor fölveszem, akkor kiderült, hogy én az egyik műsort akartam fölvenni, de a gép a másik műsort a másik csatornán lett föl. És akkor ideges vagyok. A probléma az, hogy ott volt az az útmutató könyv, az, aki olvastam volna azt. Akkor probléma nélkül tudtam volna csinálni azt. Reménység szerint, néha ezek a kézikönyvek elég nehéz megérteni. Nem tudom, szerintem keresnek valakit, aki bonyolultan tud írni, és akkor ők kapnak a lehetőség írni ezeket, de nem. Az embernek van egy mobiltelefon. Ugyanaz van azzal. Én azt mondom, hogy esetleg én láttam, hogy a fiatalok ők értenek ezek a dolgokhoz. Mi öregek még nagyon nehezen csináljuk ezeket. És az ember használja, és végig, hú, ez a telefon ezt is tud csinálni. És csodálkozunk, hogy lehet ilyen sok mindent csinálni, és milyen könnyebben lehet használni. Én azt mondom, hogy ha olvastunk volna azt a kézikönyvet, amit jött vele, ma az első perctől tudtunk volna azt csinálni. Vagy esetleg a legtökéletesebb példa, ami probléma okoz, ami életünk benne a számítógép. Én azt mondom, hogy nagyon sok mindent lehet csinálni egy számítógéppel. Nagyon, szóval én azt mondom, hihetetlen dolgokat lehet csinálni vele. Ha az ember ismeri a programot, és ismeri, hogyan lehet használni azt. De mi nem jó csináljunk, mert mi próbáljunk használni valamit, anélkül, hogy olvasunk a kézikönyvet. A kézikönyv lényegében azt mondom, nem egy teher, hanem egy előny, valami, ami felszabadít minket, hogy tudunk jól használni az, ami van a kezünkben. Én azt mondom, hogy a Biblia több, mint egy kézikönyv. A Biblia az egyik értelemben kézikönyv van abban, hogy útmutatást nekünk, ad nekünk, de én azt mondom, hogy több annál, abban, hogy nem csak egy útmutatást ad nekünk, hogy hogyan kell élni, hanem segít minket találkozni Istennel. So nem csak az útmutatást ad, hanem egy személyes kapcsolat ad nekünk a Teremtőrrel. Én azt mondom, hogy általában, ha az ember találkozik azzal az emberrel, aki írt a számítógép program, akkor az ember úgy érti azt, hogy tud magyarázni azt, hogy nagyon jó nekem. De az, aki írta a számítógép program, nem szeret engem. És ez az óriás különbség, amikor mi beszéljünk Istenről. A Biblia egy kézikönyv, amiben Isten útmutatást ad nekünk. De az is, hogy ő a mindenható Isten, aki szeret minket. És az ő célja az, hogy mi jobban tudunk megismerni őt az ő igéje keresztül. Az igény nem csak egy útmutató. Az igény vezet minket egy mélyebb kapcsolatba Istennel. És azért az igény azt mondja, hogy igenis az Úr törvényeben gyönyörkedik. Mert olyan öröm, hogy én jobban tudok megismerni őt, hogy mélyebb legyen az én kapcsolatom Istennel. Folytatja azt itt, hogy utána, hogy mi elmélkedik az ő törvényen éjjel-nappal. Az angol fordításban azt a szót használni, meditáció. És a meditáció az a gondolat, amikor mi elmélkedik valamilyen, hogy mi nem csak gyorsan olvasunk azt, hanem mi megálljunk mellett. Az egyik példa, amikor egy tehén eszik. A tehén, amikor ő eszik, ő nem eszik, ahogyan mi eszünk. Ahogyan mi eszünk, általában mi menjünk a gyors étterembe, és mi az ablakhoz menjünk, és mi megveszünk valamit, és mielőtt mentünk 200 méter a kocsiban, ma befejeztünk az ebédet. A tehén akarja azt az egyik hasáról, a másik hasára, visszateszi a szájába, és tovább rágja, és tovább rágja, és tovább rágja. Lehetséges, hogy a kép nem szép, de kifejez valamit. Hogy neki a gyorsaság nem a lényeg. Az a lényeg, hogy teljesen jól kell átrágni azt. Sajnálom, mi beleesünk abba a hibába túl gyakran az Isten igéjével, hogy mi olyan vagyunk, mint az az ember, aki bemegy a gyors étterembe, és az étkezés nem egy esemény, hanem valamit, aminél minél gyorsabban kell befejezni, mert van 10-20 más dolgot, amit kell csinálni. Ilyen vagyok az Isten igéjével, hogy olyan, mint vannak olyan ételmek most, hogy árusítnak a kis hamburgerek. Volt egy divat egy pár évvel ezelőtt az Egyesült Államokban, hogy az ember kapott 6 kis ilyen hamburger, amikor rendelt a hamburger. Én azt mondom, hogy lényegében az ember tudta tenni egy hamburger a szájába, és kész. Lenni ellen. Mi így vagyunk néha az Isten igéjével, hogy kell olvasni, gyorsan olvasom egy verset, gyorsan lenyélek, mert tudom, hogy van még 10 dolgot, amit kell csinálni, és megyek tovább. És néha előfordul, hogy tényleg az életünkben nincs más lehetőség, így kell. De nem szabad csinálni a rendszerebből. Szükség van arra, hogy mit tudunk leülni azon, amit mi olvasunk az Isten igéből. Szükség van arra, hogy van időt átragni azt, átgondolni azt, hogy Isten mit mond ebben az igében. Mi a tanítás? És utána fölteni a kérdés, hogy én hogyan tudok alkalmazni ezt az életem. Isten mit akar mondani nekem ezáltal? Van valami, amit én tudok tanulni ebből az igéből. De ha olyan gyorsan megyek az igé keresztül, ha nem marad az időt, hogy én átrágjam azt, és átgondolom azt, ez nem fog történni a mi életünkben. Az igé fog csak átmenni rajtunk. A mi vágyunk az, hogy az igé felszabadít minket, amikor mi mélyen átgondoljuk, hogy Isten mit mond nekünk. A példa jön az eszembe, amikor én gyerek voltam, minden reggel jött a napi újság hozzánk, és mi, mint család, mindig leültünk együtt reggelizni, és amikor én még gyerek voltam, csak az édesapám csinálta, utána később én is, de az újság mindig ott volt az édesapám előtt, amikor reggelizett. És ő olvasta. Esetleg az első oldalt, utána mindig a sport oldal volt előtte. És az édesanyám mindig volt az igény, hogy a reggelinál egy kicsit beszélgessen. És ő föltett egy kérdést az édesapámnak. Az édesapám olvasott közben, bólogat, igen, igen. Volt egy vagy két olyan alkalom, amikor az édesanyám úgy döntött, hogy próbálkozik vele. És olyan kérdést tett föl, ami lehetetlen volt, vagy ilyen hülyeség, hogy ma probléma lesz, ha veszek egy új $200 ruhát. És azt gondolta, hogy az édesapám, ahogy csak a újságra figyel, persze csináljad! Soha sem tudta becsapni őt. Amikor ilyesmit mondod, szó sincs róla, és tovább olvasod. De valahogyan ebben a képben látom azt, hogy az igény a kommunikációra. Az a beszéd, az a idő, amikor mi találkozunk Istennél, nem az, hogy közben csinálom valamit, és ő beszél, de én nem figyelek. Szükség van arra, hogy amikor mi olvasunk az igét, hogy hagyjunk a lehetőséget a csönd utána, hogy Isten tud szólni a mi szívünkhez. És utána ez az igé folytatja egy gyönyörű képpel. És ő azt mondja, hogy ha az ember ezt csinál, van egy feltétel, ha az ember boldog szeretne lenni, mit kell csinálni? Keresni a boldogságot. Nem, ez az igé azt mondja, hogy ha az ember boldog akar lenni, kell az Úr törvényében gyönyörködni. Kell foglalkozni az Úr igéjével. És utána azt mondja, hogyha ezt csináljuk, olyan lesz, mint a folyó víz mellé ültetett fa, amely idejében megteremi gyümölcsöt, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Gondoljuk, egy olyan fáról, ami közel a folyóhoz, ami kap annyi víz, amennyi kell. Milyen lesz az a fa? És milyen lesz az a fa, ami valahol a puszta közepén? A kép itt, hogy az a fa a puszta közepén nem lesz boldog, és az a fa a folyó víz mellett, az boldog lesz. Az a fa a folyó víz lesz, fog gyümölcsöt hozni. Én azt mondom, hogy az öröm, ha az ember hoz gyümölcsöt. Én azt mondom, hogy ez a fa feladata. Egy almafa feladata almát hozni. Az almafa fő szerepe nem árnyékot biztosítani. Persze, azt is tud csinálni. De egy almafa feladata és szerepe almakat hozni. És ha egy almafa, én azt mondom, hogy akkor boldog lesz, ha almakat hoz. Én azt mondom, hogy amikor egy hívő ember hoz gyümölcsöt az életedben, és beszélhetünk a lelki gyümölcsről, amiről olvasunk a Galata 5-ben. Amikor ezek a tulajdonságok jellemző róla, akkor az boldogság okoz a mi életünkben. Folytatja azt, hogy és nem hervad el. So, nálunk van, a lakásunkban egy növény, és mindig ott van egy nagy ablak mellett, és ott van egy fűtőtest mellett. És télen előfordul, hogy mi elfelejtünk locsolni azt. És az, hogy pont ott van a fűtőtest mellett, nagyon gyorsan kiszárad. És előfordul, hogy bemegyek a nappaliba, és látom azt a növény ott, és látom, ahogyan a levelek így vannak. Semmi élet nincs bennük. És akkor oda megyek, beöntöm egy kis vízet, és 2 óra múlva, amikor a bolya hazajön, ő azt látja, hogy minden rendben van ezzel a növényel, mert 2 óra alatt már visszajön az életbe. De én azt mondom, hogy milyen szomorú lát van az a növény, ami nem kapja azt. És ez a kép, amit Isten ad, hogy a mi életünk olyan, mint az a növény, amiben van élet. Olyan lesz, mint az, ami a folyóvíz mellett. De látjuk a feltétel. A feltétel az, hogy mi kapunk a táplálék az Isten igéje keresztül. Harmadik gondolat ott a vázlaton. Esetleg egy kicsit erős, ahogyan fogalmaztam ezt. A bűnösök nem lesznek boldogok. Ha tovább olvasunk ebben az ige szakaszban, az egyik gondolat, amit azok a bűnösök olyan, amit kidobnak, ami nem jó semmire. Először kell tisztáznunk valamit, amikor beszéljünk erről, mert látunk itt a 4., 5. és 6. versben újból és újból és újból beszél a bűnösökről. És azt kell tudni, hogy az egyik értelemben mindannyiunk kivétel nélkül bűnösök vagyunk. akkor ez beszél mindenkiről? Nem, én úgy látom, hogy ez az ige itt csinál egy összehasonlítás. Az első versekben beszél a boldog emberről, az az ember, aki esetleg más szóval nem tudok jobban kifejezni, aki Istennél jár. A bűnös ember viszont az az ember, aki soha sem adta át az ő élete Istennek. Aki eddig ő próbált járni az ő saját erőjével, soha sem jutott arra a pontra, hogy ő azt mondja, hogy igenis, én alaveszem magamat Isten alá. És akkor, ha folytatjunk itt, látjunk, hogy mi a következmény ezzel a bűnös emberrel, a 5. verstől. Ezért nem alhatnak még a bűnösök az ítélet idején. Mit jelent ez? Amikor van az ítélet, van olyan, akik alnak, akik azt mondjuk, hogy minden rendben, és van olyan, akik nem alnak meg, akik nem felelnek meg. A bűnösök olyan. Ők nem felelnek meg. És utána a folytatást a 6. versben, mert ismeri az Úr az igazat útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Itt beszél, mi lesz örökévaló. És azt mondja, hogy a bűnösök más szóval elpusztulnak. Kérdés. Ki lesz boldog? Aki elpusztul, vagy aki mindöröké Istennél fog élni? Ha vissza menjünk, vagy ha tovább menjünk a Zsoltárokban, nem fogok végigolvasni, csak egy verset a 119. Zsoltárból. És a 119. Zsoltárban a második versben szinte úgy kezdődik, hogy boldogok. És azt mondja, hogy boldogok, aki megfogadják ítélményt. Lényegében ugyanaz, mint amit olvasunk az első Zsoltárban. Boldogok azok, akik elfogadnak azt, amit mondom az én igénybe. És utána folytatja. Teljes szívvel keresik. A döntés, amit minden ember kell hozni, az én szívem. Kit keresem a szívemmel? Kit fogok követni az én szívemmel? És lényegében ez a Zsoltár két lehetőséget ad az embernek. Vagy az ember marad azon az úton, amilyen mindnyájon kezdtünk, és maradjunk a bűnben, vagy az, hogy hozunk egy döntést, és mi azt mondjuk, hogy én szeretnék keresni az Urat a teljes szívemmel. Én szeretnék az Isten úton járni. Ez az evangélium. Amikor Isten azt mondja nekünk, hogy dönteni kell. Dönteni kell arról, hogy én fogok átadni az én életem Istennek vagy nem. Amikor mi azt mondjuk, hogy igen, bűnös vagyok, szükségem van egy megváltó. És azt mondjuk, hogy Uram, legyen az én megváltó. Ez az első lépés. A második lépés, amit olvastunk ezek a versekben. Két gondolattal befejezem. Azt mondjuk, hogy boldog az az ember, aki az Úr törvényében gyönyörködik. Ezt nem mondja, hogy boldog az az ember, aki a törvény megtartása által próbál üdvözölni. Senki nem tud üdvözölni a törvény megtartása által. De az nem jelenti, hogy a törvény nem fontos. De igen is, az Isten törvénye mutat nekünk a helyes utat. Hogy merre kell menni. Az utolsó gondolatom az, hogy ha akarsz boldog lenni, ne keresel a boldogságot. Ha akarsz boldog lenni, keresel az Urat. Teljes szívvel. És én azt tudok garantálni, hogy az az ember, aki keresi az Urat teljes szívvel, boldog lesz. Imádkozunk. Édes Atyánk, mindnyájunk vágyakodik a boldogság után. De segíts minket látni azt, hogy nagyon sok rossz tanácsot tudunk hallani különböző forrásokból. Segíts minket, hogy tudunk elismerni, hogy ezek rossz tanácsok és valóban nem vezetnek a boldogsághoz. Segíts minket látni azt, hogy a teljes boldogság csak benned lehet találni. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk megelégedni azzal, hogy keresünk téged a teljes szívünkkel. Kérjünk, segíts minket, hogy valóban tudunk örülni a te igédben, mert a te igéd által ismerjünk téged. Köszönjük, hogy te adtál a lehetőséget nekünk, hogy nem kell a bűnösök úton járni, hanem te adtál a megoldást Jézus Krisztusban. Segíts minket újból és újból látni azt, hogy a mi üdvösségünk nem tőlünk függ, hanem tőled függ. Köszönjünk, hogy te vagy egy Isten, aki valóban szeret minket. Ezt mind kérünk Jézus Krisztus nevében. Amen.